Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 98. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 98. Zsoltárunk első verse így kezdődik: énekeljetek új éneket. És megkezdett Zsoltárunkat énekeljük további verseivel. A 98. Zsoltárunk második, harmadik és negyedik versét énekeljük: meggondolá irgalmasságát. Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 18. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések az apostoli hitvallás tételeihez kapcsolódnak, azon belül is a Fiúistenről vallott tételhez, hogy tudnélik ő felméne a mennyekbe.
Hogy érted azt, hogy felméne a mennyekben? Hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égben, és a mi javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson elevenek és holtak felett. Nincs-e velünk Krisztus mind a világ végezetéig, amint azt nekünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé a földön, de Isten és lelkére nézve soha nem távoz így módon egymástól a Krisztus mindenütt ott, ahol az isteni természet ott van. Semmiképpen nem, mert az isteni természet megfoghatatlan és mindenütt jelen való lévén, ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik, de ugyanakkor abban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nékünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafent valókkal, ahol a Krisztusval ülvén Istennek jobbján.
Kedves testvérek, Isten igéje Mózes 5. könyvéből szól ezen a mai vasárnapon közöttünk. Mózes 5. könyvének 13. fejezetét olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Tartsatok meg és teljesítsetek minden ígét, amelyet én parancsolok nektek. Semmit se tégy hozzá, se el ne védj belőle. Ha a próféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akit nem ismertél, akkor se hallgass annak a prófétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket Isten az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e isteneteket, az Urat. Az Urat, a ti isteneteket kövessétek, és őt féljétek. Az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és hozzá ragaszkodjatok. Annak a prófétának és annak az álomlátónak pedig meg kell halnia, mert el akart téríteni istenetektől az Úrtól, aki kihozott benneteket Egyiptom földjéről és kiváltott a szolgaság házából. El akart tántorítani az útról, amelyet megparancsolt neked Istened az Úr, hogy azon járj, azért takarítsd ki a gonoszt magad közül. Ha a testvéred, anyádnak a fia, vagy a saját fiad, leányod, kedvelt feleséged, vagy testi-lelki jó barátod titokban így csábítgat, menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél te sem, atyáid sem, azoknak a népeknek az istenei közül, akik körülötted vannak, akár közel, akár távol, a föld egyik végétől a föld másik végéig, ne engedj neki, és ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kíméld, és ne mentegesd azt, hanem öld meg irgalom nélkül. Te emelj rá először kezet, amikor kivégzik, és csak azután az egész nép. Kövesd halálra, mert arra törekedett, hogy eltántorítson Istenettől az Úrtól, aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Hallja meg az egész Izrael, és féljen, és többé senki se cselekedjék ilyen gonosz dolgot köztetek. Ha valamelyik városodról, amelyet Istened az Úrad neked, hogy ott lakj, azt hallod, hogy elvetemült emberek támadtak köztetek, akik eltántorítják városuk lakóit ezt mondván, menjünk, tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertetek, akkor keres, kutass és kérdez utána alaposan, és ha valóban igaz a dolog és megtörtént ez az utálatosság közöttetek, irgalom nélkül hányt kardélre annak a városnak a lakóit, és írts ki minden benne levővel együtt, még az állatokat is hányt kardélre. Összes zsákmányát pedig gyűjtsd a város terének a közepére, azután égesd fel a várost összes zsákmányával együtt, Istenednek, az Úrnak szóló teljes áldozatul. Maradjon örökre romhalmaz, ne építsétek fel többé. Semmi se tapadjon a kezedhez abból, ami kiirtandó, hogy így elforduljon rólad az Úr izzó haragja, és irgalmazzon neked, és irgalmában megszaporítson, ahogyan az esküvel ígérte atyáidnak, ha hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, és megtartod minden parancsolatát, amelyeket én ma parancsolok neked, és azt cselekszed, amit helyesnek tart Istened, az Úr. Isten kegyelme legyen rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, ha megérthettük már azt, hogy minden időben, életünknek minden percében és másodpercében mi nagy szükségünk van nekünk a Te fiadra, az Úr Jézus Krisztusra, aki közben jár előtted mi érettünk. Köszönjük, ha már érthetjük a mi nyomorult életünket, és azt, hogy nincs semmi, amit előtted föl lennénk képesek mutatni, hogy Te úgy cselekedjél velünk, ahogyan azt mi szeretnénk. Köszönjük a Te fiadat, akit elbocsátottál érettünk, és áldunk és magasztalunk Téged, Úr Jézus Krisztus, aki kibeszélhetetlen könyörgésekkel állsz ott az Atya színe előtt, és hordozol bennünket, nyomorult embereket. Köszönjük szeretetedet, amellyel eljöttél erre a világra, közénk és érettünk. Magasztalunk Téged a Te győzelmedért, amelybe hitáltal bevonsz bennünket is. És dicsőítünk azért a reménységért is, hogy ahogyan Te ott vagy a mennyben az Atya jobbján, úgy a benned hívőket oda hívod és várod, mert ott készítettél számukra helyet. Legyen áldott a Te neved ezért a mi bizonyosságunkért, ha már lehet ilyen bizonyosságunk, de hadd kérjünk Téged arra, hogy kegyelmeddel ajándékozz meg bennünket, hogy ez a drága bizonyosság a hitáltal föléledhessen a mi szívünkbe, elhathasson a mi egész életünkre. Köszönjük, hogy ígéd és szented által ma is ezt kívánod munkálni bennünk, ezt kívánod erősíteni bennünk, így szeretnénk ma veled találkozni, a Te szavadat örömmel fogadjuk, és arra kérünk Téged, munkáld bennünk annak megértését, felfogását és szívünkbe zárását. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, a 168. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. A 168. dicséretünk első és negyedik versét. Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr! Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Mózes 5. könyvének 13. fejezetéből olvasom, az első 6 verset újólag, ahol ezeket találjuk megírva. Tartsatok meg és teljesítsetek minden ígét, amelyet én parancsolok nektek. Semmit se tégy hozzá, se el ne védj belőle. Ha proféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgass annak a profétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket istenetek az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e isteneteket az Urat. Az Urat, a ti isteneteket kövessétek, és őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és hozzá ragaszkodjatok. Annak a prófétának és annak az álomlátónak pedig meg kell halnia, mert el akart téríteni istenetektől az Úrtól, aki kihozott benneteket Egyiptom földjéről, és kiváltott a szolgaság házából. El akart tántorítani arról az útról, amelyet megparancsolt neked Istened az Úr, hogy azon járj. Azért takarítsd ki a gonoszt magad közül. Kedves testvérek! Mózes 5. könyvét olvassuk bibliaolvasó kalauzunk szerint ezekben a napokban, és ebben a könyvben egy nép lelki vezetője emlékezteti, mint egy búcsúzó szavakkal a népét azokra a fontos tudnivalókra, ígéretekre és eseményekre, amelyeken az ő ideje alatt ez a nép keresztül ment, vagy ennek a népnek a korábbi generációi. Amikor nemrégiben erről a bibliai könyvről esett szó egy olyan körben, ahol egy másik lelkész is volt, akkor elhangzott az is közöttünk, így hangzott, hogy nem képes igazából ő megérteni a Bibliának ezeket a részeit, és nem képes feldolgozni. Úgy gondolja, hogy ezek a részek igazából nem igazak, olyan beszédek ezek, amelyek le vannak írva, de nem kell őket figyelembe venni. Kedves testvérek, amikor egy lelkész kollégától hallom ezt, akkor nyilván megdöbben a szívem, és arra gondoltam rögtön, hogy talán vannak olyanok a bibliaolvasó testvérek közül is, akik nehezen boldogulnak ezekkel a részekkel, és bizony fölmerülnek bennük hasonló kérdések, mint ami fölmerült ebben a lelkész kollégában, és ha ő nem volt képes megbirkózni, akkor talán nem veszik a testvérek sem lenézésnek, ha azt mondom, talán vannak mások is, akik nehezen birkóznak Istennek olyan parancsaival, amelyeket ebben a részben is olvasunk többször, amikor Isten arra szólítja föl az ő népét, hogy takarítsák ki maguk közül azokat az embereket, akikről az ige beszél, kövezzék meg őket, égessék föl a városaikat, s hányják őket kardélre. Hogyan birkózunk ezekkel a részekkel? Ha egyáltalán olvassuk ezeket a részeket, mit szoktunk mi ezekről a részekről gondolni, testvérek? Ideje, hogy ezzel is szembe nézzünk, mert a mi világunkban az emberi élet kioltása, az ölés, az gyakorlatilag ma már csak a bűnözőknek a privilégiuma. Ők azok, akik ezt teszik, néhány helyen van még büntetésként halálbüntetés a világban, de egyre kevesebb helyen. És minél inkább átmegy ez a köztudatba, hogy a halál büntetés egy helytelen dolog, ezzel nem szabad és nem lehet élni, annál nagyobb dilemmába fognak kerülni a keresztjének, amikor ilyen részeket olvasunk a Bibliába, hogy ezt megmagyarázzuk, hogy erre valamilyen feleletet adjunk. Mit jelent ez, és hogyan is érthetjük meg? Legfőbb probléma az szokott lenni, hogy az ember a Bibliának ezen részeit szembeállítja az Új Szövetség részeivel, ahol Jézus Krisztus a szeretetről tanít bennünket, és ez a lelkész kolléga is minden további nélkül húzott aztán végül egy olyan vonalat, egy olyan gondolati vonalat, hogy ez volt a régi világban, Jézus eljött, felülírta az egészet, és ma a szeretet törvénye az, amely bennünket meghatároz, és amely szerint élnünk kell, ezeket a régi dolgokat meg az Ószövetségből felejtsük el. Írjuk őket le, és tegyünk úgy, mintha ezek nem is léteznének. Úgy gondolom, testvérek, hogy meg kell nekünk értenünk a Szentírás logikáját, az ige logikáját, mert ennek van logikája, és minden időben arra kell törekednünk, hogy csak olyan dolgot állítsunk és gondoljunk Istenről és az ő igéjéről, amely megáll Isten kijelentésének a mérlegén. Tehát az igét is úgy kell értékelnünk, és úgy kell róla megállapításokat tennünk, hogy igeszerűen tesszük ezt. Legelőször is azt szeretném a testvérek előtt meghirdetni és elhirdetni, hogy a Szentírás több helyen bizonyságot tesz önmagáról, pontosabban arról az Istenről, akinek a kijelentése a Szentírás. Pál apostol a Timóteushoz írt második levelében, a 3. fejezet 16. versében azt írja Timóteusnak, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Magyarán azt állítja az apostol, és ezt a Biblia több helyen meg is erősíti, hogy az írás mögött, mindegy, hogy mikor írták azt a régi időkben, több ezer évvel ezelőtt, vagy Krisztus után néhány évtizeddel, azt mondja Pál apostol, hogy az írás mögött Isten áll. Egy szerzője van a Szentírásnak, egy személy áll minden időben a Szentírás iratai mögött, ez pedig maga Isten. Ezt a speciális dolgot, hogy hogy állhatott Isten Jézus előtt több ezer évvel, meg Jézus után néhány évtizeddel a dolgok mögött, így adja tudtunkra az apostol, hogy Isten ihlette a Szentírást. Isten ihlette. Nem azt mondja a Pál apostol, hogy Isten írta le a Szentírást, hanem azt mondta, hogy ő ihlette a Szentírást. Őtőle származik. Éppen ezért mondja az apostol azt, hogy mivel a Szentírás mögött Isten áll, és lássunk túl azon, hogy kinek a kezében volt az írószerszám, azt mondja, hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Azt mondja az apostol, hogy mivel Istentől származik a Szentírás, ezért ez jó, hasznos dolog, és az élet legfontosabb területein nyugodtan ráhagyatkozhatunk teljes biztonsággal, mert hasznos a tanításra, a feddésre, a fegyelmezésre, hasznos a megjobbításra, hogy minden időben keressük benne a jobbító utakat, és azt mondja, hasznos az igazságban való nevelésre. Arra, hogy általa az igazság ismeretére eljussunk. Istenről a Szentírás úgy nyilatkozik, hogy Isten változhatatlan. Ez egy olyan tulajdonsága Istennek, amit mi emberek nagyon nehezen tudunk megfogni, mert mi szüntelen változásban élünk. Ezeknek a változásoknak persze egy ideig örülünk az életünkben, azután szépen szívünk szerint elcsomagolnánk őket, és örülnénk, ha többé nem változnának a dolgok körülöttünk, de minden nap változik valami. Észreveszünk egy ősz hajszálat a fejünkön, már aki észreveszi, mások egy szarkalábat a szemük alatt, vagy azt, hogy tegnap még nem szuszogtam a lépcső tetején, de most már szuszogok. A gyermekeink is, ahogy nőnek, változnak, méregetik magukat az ajtófélfa mellett. Ma már többet tudok, mint tegnap, mert ötösre feleltem, szüntem változásban élünk. És az ilyen világban, a változások világában élő ember föl sem tudja igazán fogni, hogy mit jelent az, hogy Isten változhatatlan. Annyira változhatatlan Isten, hogy Jakab levelének első fejezetében, a 17. versben azt mondja, hogy Isten annyira változhatatlan, hogy a változásnak még az árnyéka sincs benne. Még az árnyéka sincs benne. Más helyen úgy mondja a Szentírás, hogy ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ugyanaz. És ha ezt a kijelentést elfogadjuk, mert ezt nem tudjuk mi magunk kontrollálni, mi nem tudunk odalépni az Istenhez, és nem tudunk szembenézni vele, és nem tudjuk tesztelni, hogy ő változhatatlan-e, ezt ő adja a tudtunkra, de ha ezt elfogadjuk, akkor azt is meg kell értenünk, testvérek, hogy az Isten változhatatlan személye azt jelenti, hogy az ő kijelentése is változhatatlan. Az Isten kijelentése is örök, testvérek. Tudjuk, ugye, értjük, hogy a mi kijelentésünk azért nem változhatatlan, mert mi is változunk. És amit az ember egykor elhitt és elfogadott, a változások miatt, amiért változik az élete, egyszer csak felülírja. Az, hogy én vagyok a világ legszebb embere. Aztán már később nem nyilatkozik így az ember, akkor az, hogy hát a férjemnek én vagyok a legszebb. Aztán utána mennek a kategóriák lefelé. Mert mi megváltozunk, testvérek. És amiket kijelentünk, az sem úgy van. Mi sokszor kijelentjük, hogy ez punktum, ez így lesz. És eltelik egy hét, és mi magunk kezdünk dolgokat máshogy csinálni. Isten azonban változhatatlan az ő személyében, és ezért az ő kijelentése, amit mond, amit kijelent, bármely időben teszi ezt, az is változhatatlan. És Isten azt mondja, hogy ha valaki ezt az ő tulajdonságát kárhoztatja, azaz azt mondja, hogy Isten is változik, az magával, Istennel találja szembe magát. Így kezdődik ennek a fejezetnek, a 13. fejezetnek a bevezetése. Tartsatok meg, és teljesítsetek minden igét, amelyet én parancsolok nektek, semmit se tégy hozzá, se ne védj el belőle. Isten azt mondja, hogy én megmondtam, kijelentettem Mózes által korábban, mi a parancsom? Én változhatatlan Isten vagyok. Az a parancsom, hogy tartsátok meg, ugyanúgy, ahogy ott mondtam, És mit mond Isten? Ne tegyetek hozzá, és ne vegyetek el belőle semmit. Mert Isten azt üzeni az ő népének, hogy az úgy jó, ahogy van. Én nem változtatok rajta, mert változhatatlan Isten vagyok, ti nektek sem adok jogot arra, hogy ezen változtassatok. Tehát, testvéreim, azt a logikát el kell minden időben vetnünk, hogy az Isten igéjének van régi lejárt üzenete, ezt többnyire az Ószövetség konzervdobozába szoktuk bepakolni, jól lezárjuk, s vannak keresztjének, akik el is teszik föl a padrásra, vagy le a pincébe, hogy lehetőleg soha ne találkozzanak az Ószövetség igéivel, és hamis azoknak a gondolkozás, akik azt mondják, hogy Jézus, ő az új kijelentés, őrá kell nekünk figyelnünk, és ő az, aki számunkra nézve mindent megmond úgy, ahogy azt követnünk kell. Nem lehet Jézus Krisztust az Ószövetséggel szembeállítani, és nem tehetjük meg, mert hogy a változhatatlan Istentől származik úgy az Ószövetség igéje, mint az Új Szövetség igéje, hogy azt mondjuk, valami lejárt és szavatosságát vesztette. Ha ezt megértjük, akkor azt is meg kell értenünk, hogy boldogulnunk kell valahogy Isten segítségével, e régi kijelentéssel is, és be kell azt valahogyan illesztenünk az Isten logikájába. A mi logikánká kell tenni az Isten logikáját, hogy megértsük azt, hogy ez a változhatatlan Isten miért beszélt úgy azokban a régi időkben. Legelőször is, ha ehhez közelebb szeretnénk jutni, azt kell tisztáznunk, hogy ki az, aki itt szól? Milyen Isten az? Mondtunk róla egy jelzőt, véssük jól a szívünkbe, változhatatlan Isten. És most mondunk róla egy másik jelzőt is, amit ez az Isten maga mond megint magáról, a 10 parancsolatban, és mindannyian ismerjük is ezt a jelzőt, azt mondja Isten magáról, hogy ő féltőn szerető Isten. Nem csak változhatatlan Isten, hanem egyúttal féltőn szerető Isten. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Isten nem egy despota, és nem egy diktátor. Azok az emberek, akik elolvassák ezeket az ószövetségi részeket, azok azt mondják Istenre, hogy ez egy despota, ez egy diktátor. Ő dönti el, hogy mi legyen az emberek életével. Ő ad itt parancsokat, ő lép a bírói székbe. Azt kell nekünk Istenről minden időben tudnunk, és a szívünkbe zárni, hogy az övéinek féltőn szerető Istene. Féltőn szerető Atya. Miért ilyen Isten? És miért mondja ezt el magáról a 10 parancsolatban, hogy ő féltőn szerető Isten? Azért, testvérek, mert az embernek egyszerűen erre van szüksége. Egy féltőn szerető Istenre van szüksége az embernek, mindannyiunknak. Nektek is és nekem is. És Isten azt mondja, hogy én ilyen vagyok. Féltőn szerető Isten vagyok. Miért van nekünk erre szükségünk? Azért van szükségünk, mert a Biblia azt mondja nekünk, hogy az embernek van egy nagy és ravasz ellensége, akit a Biblia ördögnek és sátánnak nevez, és azt mondja róla a Szentírás, hogy ez a nagy és ravasz ellenségünk arra törekszik, hogy bennünket elveszítsen. Hogy bennünket elveszítsen. És azt mondja a Szentírás, hogy azokra is fenekedik ez az ellenség, akik Isten gyermekei. Arra is törekszik, hogy őket is megtévessze, és szerető Atyukkal szembe fordítsa. Éppen ezért van nekünk szükségünk egy féltőn szerető Istenre. Mit jelent ebben a relációban az, hogy Isten féltőn szeret? Azt jelenti, testvérek, hogy Isten az övéire ügyel. Ügyel az övéire. Ez azt jelenti, hogy gondot visel. Azt jelenti, hogy szemmel tartja az övéit. Más helyen úgy mondja nekünk a Szentírás egy más hasonlata, hogy ő a jó pásztor. aki ügyel a nyájára. Ezt jelenti az ő féltő szeretete. Nem csak megvesz magának embereket, nem csak elhív embereket, nem csak az ő nyájába emel bennünket, és mint aki jól végezte dolgát, elmegy, és végzi a maga isteni dolgait, hanem azt mondja a Szentírás, hogy ő az övéit elhívja, és azokra gondot is visel féltő szeretettel. Miért? Azért, mert tudja, hogy annak kezéből, akinek a kezéből az övéit kiragadta, az ördög kezétől az övéit továbbra is félteni kell. Mert az ördög nem nyugodott meg, sőt, minden időben törekszik arra, hogy lehetőleg Isten fiaiból is elragadjon némelyeket. Isten féltőn szerető Isten, tehát amikor az ő szavát olvasuk az Ószövetségben, vagy az Új Szövetségben, akkor ezt jegyezzük meg, hogy aki szól, és aki beszél az emberhez, az egy olyan személy, aki atyai féltő szeretettel ügyel az övéire. Ez a kép is idegen tőlünk, mert mi azt szokjuk meg az életben, hogy a dolgok úgy történnek, hogy egy ideig a szüleink féltő szeretete kísér bennünket, és azután akár kényszerből, akár önkéntesen a magunk lábára állunk. És az ember azt mondja, többé nem igénylem. Nem igénylem többé, papa, mama, hogy beleszóljatok az életembe. Ez a modell, amiben élünk. A földi életnek ez a modellje. De Isten soha nem hagyja el az övéit. És ő soha nem engedi az övéit csak úgy el. Ő féltőn szerető Isten, aki ügyel és gondot visel az övéire, és szüntelenül szemmel tartja az övéit, amíg el nem jutunk a vele való találkozásra. Most tehát először megértjük, hogy ő beszél itt. Mit beszél itt Isten ezen a helyen, ez a féltőn szerető Isten? Arra emlékezteti a népét, hogy a ti ellenségetek, az ördög, mindent bevet, hogy elfordítson titeket én tőlem. Mindent bevet. Olyan módon akar titeket elfordítani tőlem, hogy velem egyenrangúnak mutatja magát. Egy alternatívát akar nektek adni. Hogyan teszi ezt az ördög? Így mondja itt el Isten, hogy ha próféta vagy álomlátó támad közötted, és elkezd mindenféle dolgokat mondani, és azok beteljesülnek, és végül azzal áll elő, hogy gyertek, kövessük azt az Istent, akinek a segítségével én ezt tettem és mondtam, akkor ne kövessétek őket. Magyarán azt mondja el Isten már abban a korai időben az ő népének, hogy az ördög be fog előttetek mutatkozni, hozzátok jön, csodákkal és jelekkel, amiket az Isten szokott tenni. De előbb-utóbb, ha be is teljesednek ezek a csodák, ki fog derülni, hogy ki áll mögötte, mert az ördög arra akar rávenni benneteket, hogy kövessétek őt. Kövessétek őt. Úgy mondja a népének, hogy majd jönnek emberek, akik isteni erőt fitoktatnak előttetek, bölcsességeket, csodákat, jeleket tesznek, és végül azt mondják, gyertek, kövessétek a mi isteneinket. Olyan istenek követésére hívnak benneteket, akiket ti nem ismertek, akikről ti nem tudtok semmit. Isten azt mondja, vigyázz, és ne kövesd őket. Nagyon megdöbbentő, hogy milyen részletes ennek a féltőn szerető Istennek a figyelme. Azt mondja, ha testvéred, fiad, leányod, feleséged, jó barátod csábítgat, akkor se menjél vele, és ne vállaljál vele közösséget. Ha ők csábítgatnak arra, hogy tiszteljünk más Istent, akit te nem ismersz, azt mondja Isten, ne engedjél neki, ne hallgass rá, ne szánd meg, ne mentsd meg, és ne kíméld őt. Isten világosan beszél az ő népéhez egy olyan veszélyről, ami nagyon nehezen fölismerhető. Nem ismeri föl az ember azokat a veszélyeket, amelyeket az ördög teremt, sokszor embereket fölhasználva eszközül, acélból, hogy bennünket Istennel szembefordítson. Jeleket tesz, csodákat tesz, mert az ember ilyen, hogy a jeleket és a csodákat azt mindig Istennek tulajdonítja, de végül kibújik a szög a zsákból, amikor színvallásra kerül sor, és ez az ilyen ember, vagy maga az ördög, arra próbál bennünket rávenni, hogy olyan utakra térjünk, amelyekről Isten nekünk nem beszélt. Azt mondja Isten, ne lépj bele az ismeretlenbe. Ne lépjél bele az ismeretlenbe. Miért? Azért, mert engem ismersz. Honnan ismersz engem? A kijelentésből ismersz engem. Testvérek, Isten minden időben azt tanítja nekünk, hogy értsük meg, hogy nem egyenrangú vele az ördög. És amikor az ördög ezt hiteti el velünk, hogy ő egyenrangú az Istennel, és mi szabadok vagyunk, és döntetünk jól meg rosszul, akkor az ördög becsap bennünket. Isten azt mondja, hogy ő a mindenható, és ő legyőzte az ördögöt. Szó sincs itt semmiféle egyenrangúságról. Isten kijelentette magát, és azt mondja, hogy a kijelentésből megismerhetsz engem. És ha valami olyasmivel találkozol, ami nem egyező az én kijelentésemmel, ha bár úgy tűnik, mintha én volnék, tudd meg ember, hogy az nem én vagyok. Azt mondja itt az Isten, hogy ne lépjél bele az ismeretlenbe. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy nem csak Izrael népét kísértette annak idején ez a dolog, hanem a kíváncsi embert életének minden idejében kísérti ez. Az ismeretlennek van egy bája, egy vonzása, és az emberek sokszor olyan dolgokba lépnek bele és mennek bele, amiről fogalmuk sincs, hogy micsoda, de az újdonságnak az ereje, az ismeretlennek a varázsa sokszor arra ösztönözi az embert, és erre csábítja az embert, hogy tedd meg, járj ezen az úton. És az ördög elhiteti velünk, hogy ebből semmi bajunk nem származhat. Isten azt mondja az ő népének, engem ismersz, én kijelentettem magam neked, s ha olyasmivel találkozol az életbe, ami nem én vagyok, ami nem azonos azzal, amit én magamról kijelentettem, értsd meg, hogy az nem én vagyok. Ugye megértjük, kedves testvérek, hogy a Szentírásnak a kisöprése az életünkből, a Szentírás tekintélyének az összerombolása, az pontosan oda vezet, hogy az embernek nem lesz többé józan mérlegelési képessége. Amikor az emberek nem ismerik Istent, mert nem ismerik a Bibliát, nem ismerik a kijelentést, onnantól kezdve az ördög úgy packázik az emberrel, ahogy akar. Veled is, meg velem is. Ha nem ismerjük Istent, hogy ő mit mond magáról, és ha nem onnan ismerjük meg Istent, ahonnan ő megismerhető, a kijelentésből, testvérek, akkor mi áldozatai vagyunk az ördögnek, akkor az ördög akármit tehet. És nézzék a testvérek, se szeri, se száma, a most már Isten képével megfűszerezett mindenféle praktikának, csodának, jelnek, ahol az emberek azt mondják, na ez az Isten, ez az Isten. És miért mondják? Mert nem ismerik az Istent. Olyan fontos dolog az ember életében az a fölismerés, és bárcsak jutnánk el mindannyian ide, testvérek, hogy Istent az ő kijelentéséből lehet megismernünk. És olyan jó lenne minden olyan Isten ismeretet, ami nem a kijelentésen alapszik az életünkben, nagyon gyorsan elfelejteni. A szerintemeket, meg az úgy gondolomokat, testvérek, Ezeket olyan jó volna nagyon gyorsan elfelejteni, de ha nem felejtjük el, legalább vonjuk be a Biblia fénye alá, hogy én ezt jól gondolom az Istenről? Az tényleg az mindenható Isten, akiről én ezt meg azt gondolom? Vagy az ördög vert át a palánkon? Mit beszél Isten? Azt mondja, hogy ne lépjél bele az ismeretlenbe. Lehet, hogy engem sokan, sőt biztos kollégák közül is tartózkodó embernek tartanak, mert soha nem javaslom senkinek azt, hogy valami ismeretlen dologba csak úgy menjen bele. Sokkalta inkább szükségesnek tartom, hogy ebben a világban, ahol az ördög sokféle praktikával ugrabugrál körülöttünk, hogy megtévesszen bennünket, hogy mindent megvizsgáljunk. Mert erre is tanít bennünket a Szentírás, hogy mindent megvizsgáljunk, testvérek. És ha valaki Jézus nevében jön is, nem biztos, hogy feltétlen garancia Jézus neve arra, hogy amit hoz, amit nekünk akar adni, amire csábít bennünket, az Jézustól való. Így mondja a Szentírás, hogy az ördög, mint a világosság angyala jelenik meg az utolsó időkben, hogy elhitessen embereket, titeket meg engem. És arra hívlak benneteket, hogy minden időben legyünk készek a Szentírás alapján mérlegelni dolgokat, és ha Istenről, és Istennel kapcsolatosan nem találjuk ott azt, amivel találkoztunk, akkor ránk nézve is érvényes az, hogy ne lépjünk bele. Semmiben nem vagyok hajlandó belépni, semmilyen gyakorlatba, egyházi gyakorlatba, semmilyen közösségre nem vagyok hajlandó azt mondani, hogy prima, menjetek csak testvérek, ahol nem vagyok meggyőződve arról, hogy Isten kijelentése nem csorbul. És ahol valami olyasmit tapasztalok és tapasztalunk, hogy itt nem az történik, amit Isten magáról kijelentett. Nem is titkolják sok közösségben azt, hogy ők új kijelentésnek a birtokosai. Testvérek, ha ezt halljátok, első jel arra nézve, hogy ne lépjetek oda, ne vállaljatok velük semmilyen közösséget. Nincsen semmiféle új kijelentés, a kijelentés itt van. És ez Istentől ihletett, változhatatlan és örök kijelentés. Óvlak benneteket féltő szeretettel, mert a tudatlanságból elkövetett dolgok, azok bennünket nem mentenek föl. Istennek nem ismerése, az nem ment föl bennünket. Ugye úgy mondja a törvény, hogy a törvény nem ismerése nem mentesít bennünket. Senki nem mondhatja, hogy én nem tudtam, hogy nem szabad adót csalni. Mert hiányoztam az iskolából, amikor ezt tanították ott, hogy nem szabad adót csalni. Nem hivatkozhat rá senki, mert van egy törvény. Istennek van egy kijelentése önmagáról, és te később, amikor bajba kerülsz, hiába gondolod azt, hogy majd fölment téged az, hogy én ezt nem ismertem. Buzdítalak benneteket a kijelentés megismerésére, tanulmányozására, hogy ezen le tudjunk mérni mindent, ami körülöttünk van, és nagyon óvlak benneteket attól, hogy ismeretlen dolgokba, aminek nem ismeritek a hatásait, egyéb dolgait, csak úgy belegyalogoljunk. Azért, hogy nekünk jó legyen. Azt mondja Isten, hogy mi az ilyen emberek bűne. Ezzel szeretném befejezni. Mire csábítanak benneteket ezek a hamis proféták? A kijelentés szerint arra csábítanak benneteket, hogy megszegjétek a szövetséget, amit veletek kötöttem. És aki ismeri a Szentírást, az tudja, hogy a szövetség szegés a Szentírásban a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. A szövetségnek a megszegése. Isten a legsúlyosabban bünteti ezt a bűnt. És ha kutatjuk, hogy miért ezt, akkor visszajutunk az ördög lázadásáig. Az ördög lázadásáig. Minden szövetség szegés mögött az ördög áll, testvérek. Ez az ő ős cselekedete, amiről viszonylag keveset beszél nekünk a Szentírás, de amit mégis bizton állíthatunk, hogy az Istennel való szövetséget az ördög megtörte. Minden szövetség szegés mögött ő áll. Akkor is, amikor Istennel akar bennünket szembefordítani. Akkor is, amikor a házastársunkkal akar bennünket szembefordítani. Akkor is, amikor a felebarátunkkal akar bennünket szembefordítani. Ez az ördögnek a munkája. Azt mondja rá a görög szó az új szövetségben, hogy diabolos, az a szétdobáló. Az ördög soha nem köt, hanem mindig mindent szétdobál. Mindent széttrancsíroz, ahogy szokták ezt a mai nyelven mondani. Ez az ördög munkája, testvérek. A szövetség szegést az Isten a legjobban utálja. A bűnök között is különös helye van. És az Isten azt mondja, hogy minden szövetség szegőnek az a sorsa, ami annak az első szövetség szegőnek a sorsa. Ez pedig a halál. Ez pedig a halál. Isten a lázadók fejedelmét halállal büntetti, kizárja a vele való közösségből. És azt mondja, hogy akik a lázadó oldalára állnak, ugyan ez lesz a soruk. És amikor itt olvasuk ezeket a szakaszokat, testvérek, akkor azt lássuk és azt értsük meg benne, hogy Isten, mint a változhatatlan Isten, kijelentést ad, mint igaz bíró. Ez az ő ítélete. Nem annak a közösségnek az ítélete ez, akikhez szól, hanem ez az Isten ítélete. És Isten azt mondja, hogy ha valaki elcsábít benneteket tőlem, ha valaki szövetségre buzdít benneteket, az én halállal büntetem. Nincs irgalom és nincs kegyelem. Én az igaz bíró. Népének kell végrehajtani az ítéletet, népének kell végrehajtani az ítéletet, de Isten a bíró. Nagyon morbid ez a hasonlat, de hadd mondjam azt, hogy egy halálra ítélt, az hiába haragszik a hóhérra. Mert a hóhér egy ítéletet hajt végre. A bíró az, aki az ítéletet meghozza. És amikor Isten az Ószövetségben ilyen kijelentéseket tesz, amitől félünk, és amire azt mondjuk, hogy jaj, meneküljünk tőlem, ez nem a szeretet Istene, akkor úgy nyilatkozik meg, hogy én vagyok az igaz bíró. És az én ítéletem minden szövetség szegő felett, vagy aki arra buzdít, a halál. Hogy ezt éppen az ő népének kell végrehajtania maguk között, az ott és akkor érvényes szabály értelemszerűen nekik mondja Isten, hiszen titeket akarnak széllyel dobálni és széllyel húzni. Kedves testvéreink, hadd mondjuk és hadd hirdessem azt, hogy aki itt megszólal, nem más, mint a mi féltőn szerető Istenünk. Óv bennünket mindattól, ami tőle idegen, és ami számunkra ismeretlen. És emlékeztet bennünket arra, hogy milyen súlyos az ítélet a szövetség szegőkön. És mindazokon, akik szövetség szegésre buzdítják az ő népét. Azért teszi ezt, hadd húzzuk alá újra, mert féltőn szerető Isten. Ez az Isten az, aki téged is hív magához, és aki arra buzdít téged, hogy legyél az én követőm. És az én követőm leszel, akkor arra buzdít, hogy ismerjél meg engem, minél jobban. És tudd meg, hogy lesznek, akik tőlem el akarnak téged szakítani. Ne higgy nekik, ne engedj nekik. Ne menj bele semmibe, ami az én kijelentésemmel nem egyező és nem azonos. Mert meg foglak büntetni. Én az igaz bíró. Kedves testvéreim, ha ilyesmiben lenne a mi életünk, olyan dolgokba, olyan praktikákba, ami nem Istentől támogatott, nem Isten által megerősített, hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy meneküljetek ki ezekből. És hagyjátok, hogy az Isten kivezessen titeket ezekből, hiszen ő az igaz bíró, aki nem vét. És amikor ítéletet hoz, az is igaz mindannyiunkon. Hiszem, hogy ő meg akar bennünket menteni, most, amikor erről beszél velünk, akkor emlékeztet bennünket Jézus Krisztusra, akit elküldött, hogy általa nekünk örök életünk legyen, és békességünk legyen ő vele. És emlékeztet bennünket arra, hogy minden időben Jézus Krisztusért és Jézus Krisztus által állhatunk meg egyedül ő előtte. Így jertek majd ide az úrasztalához, így legyünk ő vele közösségben, hálaadással, előtte való bűnbánattal és elkötelezéssel. Amen. Énekeljünk most egy éneket, a 229. dicséretünk első versét. 229. dicséretünk első verse így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, mi még ennek a világnak a törvényeit sem ismerjük, hogyan tudnánk eligazodni mindazokban a fenyegetettségekben, veszélyekben, ami ránk leselkedik. Egyedül csak úgy, ha hozzád ragaszkodunk. Segíts meg bennünket, hogy szívünk vágya, ami törekvésünk, hadd legyen a te kijelentésednek a megismerése. Köszönjük, hogy te nem írod újra a kijelentésedet, mert nem szorul az semmilyen kiegészítésre, semmilyen pótlásra, sőt semmilyen visszavonásra. Ezért kérünk, segíts meg bennünket, hogy fölinduljon a mi szívünk a te igédnek, kijelentésednek, személyednek megismerésére, hogy ezáltal képesek legyünk eligazodni ebben a nagyon sokféle színnel, szépséggel, csodával kecsegtető világban. Kérünk téged, hogy őrizzél meg bennünket, és egyúttal megköszönjük azt, hogy a tieidnek féltőn szerető Istene vagy, aki óvod és felügyeled a tieidet. Köszönjük, hogy nem csak igéden keresztül, hanem lelkiismeretünkben is emlékeztetsz bennünket mindazokra a veszedelmekre, amelyeket az ördög vet előttünk. Adjad, hogy hozzád siethessünk, és hozzád ragaszkodhassunk minden időben, megértve azt, hogy te vagy a mi védelmünk, és te vagy a mi igazságunk. Kérünk, add meg nekünk azt a látást is a te kijelentésedről, hogy a szent és igaz, változhatatlan és örök, mint amilyen te magad is vagy. És rettentsél el a szívünkben, hiszen a te ítéleted is ugyanaz ma is minden szövetség szegőn, és azokon, akik szövetség szegésre csábítják a te népedet. Úrunk, segíts meg bennünket, hogy megmaradhassunk a te szövetségedben, és leplezd le mindazt körülöttünk a világban, ami tőled elszakítana bennünket. Köszönjük, hogy most így intesz és figyelmeztetsz, azért, hogy megtartsál bennünket, hogy boldog emberekké tegyél bennünket, hogy a te szövetségednek minden áldása a miénk lehessen és rajtunk maradhasson. Hadd jöjjünk most így te hozzád, egy szívvel és egy lélekkel. Áld meg életünket, gyülekezeti életünket. Kérünk most téged különösen is a beteg emberekért, akik szívükben vagy lelkükben megterheltettek, vagy testi nyavajákat hordanak, és sokféle csoda forrástól keresik és várják a gyógyulásukat. Emlékezzél meg róluk, hogy hozzád jöhessenek, és nálad kereshessék a gyógyulásukat, vagy éppen az erőt nehézségeik elhordozására. Kérünk téged az útnak indulókért, a fiatal nemzedékekért, akiknek nincsen mérték a kezükbe a dolgok mérlegelésére. Áld meg a te népedet, egyházadat, családjainkat, hogy a te ígédet, kijelentésedet szeressük, hirdessük, és annak követői lehessünk minden időben. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Népünkért, nemzetünkért mondjunk imádságot a himnusz éneklésével. Atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. A 229. dicséretünk harmadik versét énekeljük tehát most, Isten tiszteletünk emerészének zárásaként. A 229. dicséretünk harmadik verse így kezdődik: Szent lelkedet töltsd ránk ki, mint hajnal harmatát. Testvérek, hallgassuk meg, miként szerezte az utolsó vacsora alkalmával, ami Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Pál apostol adja ezt elénk a korintusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdettük és hirdetjük nektek a mi Urunk Jézus Krisztus halálát, aki meghalt a mi bűneinkért, hogy nekünk ő általa életünk lehessen. Értek, hajtsuk meg most előtte a mi fejünket, és imádkozzunk eképpen. Vérelt, pecsételt szent szövetség az Úr Jézus Krisztus, amelybe bennünket meghívtál, és amelybe befogadtál bennünket. Dicsőítünk téged a te életedért, kereszthalálodért és szenvedésedért, hogy a mi bűneink büntetését helyettünk hordoztad, hogy mi szabadok lehessünk. Mégis úgy kell megállnunk a te színed előtt, mint akik ezt a te nagy és utánozhatatlan áldozatodat nem becsüljük eléggé, és mind akik a te szövetségedet nem tartjuk olyan drága kincsnek, mint amilyen az valójában. Arra kérünk téged, hogy újítsál meg bennünket, hogy szívünkkel, lelkünkkel úgy tudjunk téged szeretni, ahogyan te is szerettél és szeretsz bennünket. Arra kérünk téged, hogy fordítsd el a mi szívünket minden hiába valóságtól, és adjál nekünk örömet önmagadban, beteljesülést a te ígéd által. Kérünk téged, hogy használd most te vacsora jegyeit is arra, hogy bennünket még inkább magadhoz kössél, emlékeztetve arra, amit te tettél érettünk. Arra kérünk, utáltasd meg velünk bűneinket, és adjad, hogy azokból minden időben, így most is, nálad keressük a szabadulást. Döbbents rá bennünket arra, hogy a veled való szembefordulásunk, a te szövetségednek megtagadása mindazon bűnök közé tartozik, amelyeket te útálsz, és mint igaz bíró megítélsz és elítélsz. Rettenésünkben hadd jöjjünk te hozzád, s hadd találjunk nálad bűnbocsánatot és örök életet. Légy nékünk is segítségül. Amen. Kedves testvéreim, jertek, tegyünk közösen fennhangon vallást a mi hitünkről, amelyet a mi Urunk Istenünkbe vetünk az ő kegyelméből. Minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást mondjuk el. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Néhány kérdést teszek még föl számotokra, melyek segítenek bennünket megérteni az úrvacsora titkát, üzenetét. Válaszoljatok erre hallható szóval és igaz lelkiismeretetek szerint. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti Istennek eme kegyelméért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Szeretett testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem tinéktek, bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd pedig járuljunk ide az Úrasztalához alázatos szívvel és szép renddel. Az úrvacsorai közösségünk alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459. dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsorát, ami Urunk Jézus Krisztus. Így éltek vele az apostolok, az ő tanítványai, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a jegyeket, amelyek emlékeztetnek bennünket a te elkötelezettségedre, amellyel elkötelezted magadat a mi megmentésünkre, és melyben megálltál, mint változhatatlan örök Isten, ígéretedet betartottad, és hisszük, hogy be is tartod minden ígéretedet, melyet megígértél a téged félőknek. Hadd kérjünk téged arra, segíts meg bennünket, hogy a mi bizalmunk te feléd megerősödve maradhasson, és kérünk téged arra, taníts meg bennünket a te utadon, a te mértéket szerint gondolkozva járni, cselekedni és beszélni. Köszönjük neked áldásaidat, melyeket hiszünk, hogy nem csak itt kaphatunk, hanem amelyek elkísérnek minden téged félőt. Legyen ezért dicsőség és hála te neked. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket. és Isten tiszteletünket ének szóval zárjuk. A 295. dicséretünk első versét énekelve, a 295. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel.